Üdvözlöm a kedves hallgatókat a gyűjtő mai adásában. Gulyás Gábor művészettörténész a vendégem, és a Hub Hungarian Art Business, ugye ez a hosszabbítás ennek a rövidítésnek, és az Andrássy úton épült ez az új intézmény, a Bank Holding által hozták létre, korábban Vékony Déliával, aki ott a programját ennek az új művészi térnek gondozza, már sokat beszéltünk, de most egy olyan kiállítás kapcsán ültünk össze itt Gulyás Gáborral a Rádió Gyűjtő című adásában, amelyet te kuráltál, mégpedig Antal Péter magángyűjtő hatalmas gyűjteményéből, pontosabban az Antal Lustig gyűjteményből, mert neki már a felmenő is nagyon-nagyon komoly gyűjtők voltak, és ebből az anyagból válogattál Új kezdet címmel egy izgalmas kiállítást, amit most a Hub kiállító tereiben láthatnak az érdeklődők. Hogyan érkezett ez a felkérés, és milyen szempontok szerint válogattál? Mit láthatunk ezen a kiállításon, Gábor?
Hát a felkérés az nagyon szimpatikus módon érkezett, mert nem volt megkötve, hogy milyen kiállítást csináljak, csak az volt a kérés, hogy csináljak egy kiállítást. Én azokat a tálatokat szeretem, amik valamiről szólnak. Azt tapasztalom, hogy egyébként a kortárs művészet nem szólítja meg az embereket. Szóval, hogyha az ember megnézi, hogy hányan járnak, kelnek egy plázában Budapesten, és egy kortárs művészeti kiállításon, akkor azt látja, hogy a különbség az óriási, mert hogy a sokszorosa a vonzása a kereskedelmi láncnak, mint egy kiállításnak. És ezt sokan elfogadják, és azt gondolják, hogy természetesnek vehetjük, hogy a képzőművészet az egy olyan terület, ami nem kell, hogy érdekelje az emberek nagy részét. Én nem fogadom el, és azt gondolom, hogy ahogy Bécsben vannak olyan kiállítások, nem csak Berlinben, Párizsban, már Bécsben is, kortárs kiállítás is, amiken tömegek vannak, és lehet közönséget szervezni, lehet Budapesten is olyan kiállítást rendezni, ami nagyobb érdeklődésre tarthat számot. Nyilván ez sok mindentől függ, nagyon sok függ a kommunikációtól is, hogy van pozícionálva, hogy jut el az információ az emberekhez, de szerintem nagy részben függ attól is, hogy szól-e valamiről, megszólítja az embereket a tálat. Mert látunk egy képzőművészeti alkotást, a legtöbben azt mondják rá, hogy ez tetszik neki, mert szimpatikus, valamit felidéz, valamit hitelesen ábrázol. De vannak olyan műalkotások, amelyek ennél sokkal többet tudnak. Ez a kiállítás úgy szerveződött, hogy ebből a tényleg nagy gyűjteményből, ami hát több mint 20 000 műalkotásból áll az Antal Lustig gyűjtemény. Ebből olyan alkotók műveit választottam ki, akik úgy lettek jelentős részben világsztárok a saját területükön, hogy valami egészen újat találtak ki, és nem álltak be a kánonba, nem azt csinálták, mint amit korábban mindenki, és ami elvárás volt, hanem hoztak egy egészen új dolgot, és ezzel befutottak. Szóval, hogyha valaki bemegy a tárlatra, az első kép, amit észrevesz, az a Hantai Simonnak a munkája. Mi egy nagyméretű, egy pirázs technikával hívott módszerre létrejött
munka. Ez mit jelent ez a technika?
Hát ez azt jelentette, hogy Hantai Simon, aki egy remek festő volt, még Magyarországon, ugye Szőnyi tanítványként végzett itt a képzőművészeti, akkor még főiskolán, akkor még nem egyetem volt, és fantasztikus képeket festett, de kiment Párizsba, és rájött, hogy ő valami egészen mást szeretne csinálni, olyat, amit még előtte senki nem csinált.
Ami annyira nehéz, olyan érdekes, hogy ezt mondod, hogy ez nagyon fontos, ez az újdonság, de ez a legnehezebb valami újat produkálni.
Hát ezt nagyon sokan megpróbálják, sok mindenkinek igen. Nem sikerül. Hantai Simonnak sikerült, összegyűrte a vásznat, és összegyűrött vászomból hozott létre. És így készült el, hát ez egy fantasztikus világsiker lett. Ő a kereskedelemmel hadilában állt, tehát nem fogadta el a műkereskedelmet, ami a mai világban uralja a művészeti szénát. Ugye tudjuk, hogy ez nem volt mindig így, tehát kb. 150 éve van komoly műkereskedelem, tehát még egy Van Gogh nem tudott eladni képet, Csontváry nem tudott eladni képet, de meghaltak, 20 év múlva már világsztárok voltak, és óriási pénzekért adták el, mert akkor már beindult a műkereskedelem. Uh-huh. Előtte nagyon leegyszerűsítve a keresztény egyház volt a fő megrendelő, hogy az tartotta a keretben a képzőművészetet, mondjuk a megelőző 1000 évben, de tényleg nagyon leegyszerűsítve. Hantai nem tudta elfogadni a műkereskedelmet, tehát ő galériának nem volt hajlandó eladni, de hamar lettek gyűjtői, fantasztikus könyveket írtak róla. Az a mű, ami az Antal Lustig gyűjteménybe került, ami látható Budapesten, ennek az egyik érdekessége, hogy bekerült a műkereskedelmi rendszerbe, és hát a műkereskedő, akit galériásnak is lehet hívni, mindig pénzt akar csinálni, és több pénzt a természetesen, hiszen ezzel foglalkozik a művekből, mint amennyibe került neki, és itt a Hantainál azt találta ki, hogy földarabolta négy felé, mert hogy ugye egy olyan absztrakt kép, amit nyugodtan lehet, és eladta a három újulag született részét különböző embereknek, aztán a negyedik részt is megvásárolta Antal Péter, aki utána rájött, fölhívta a figyelmét rá Varaki, hogy ez egy földarabolt mű, és ő megvásárolta, először New Yorkban megvásárolta az egyik részét, aztán szintén az Egyesült Államokban egy a másik, vagy tehát a harmadik részét, a negyediket Európában, de összevásárolta és összerakta ezt a képet. Lehet látni, hogy hol lett újra összeheggesztve a négy vászon egyébként, de ez egy szép gyűjtői mentalitás.
Hát, majd beszéljünk később Péterről, Antal Péterről, mert ő egy oda érdekes személyiség, egyébként Debrecenben él és jogász, ügyvéd. És amellett olyan mértékben van így a művészettel átitatódva, hogy tényleg a mindennapjainak abszolút szerintem a 80%-ában ő biztos, hogy valamilyen módon ott a művek között, gyűjtemény között forog gondolatban, meg fizikailag is.
Így van, arra nyilván nincs is idő, hogy minden műalkotásról ilyen részletességgel beszéljek, mert akkor estig se lenne vége. Nagyon különböző dolgokat talált ki, mint ahogy a már említett Csontváry, tőle is van egy mű ezen a kiállításon, Mohai Nagy, tőle több mű is van, de nem csak magyarok vannak, hát Hanta is, a franciák már franciának tekintik, hanem így került be Gerhard Richter, aki még élő művész, egy nagyszerű német művész, de bekerült Beuys, József Beuysnak egy munkája, ami szintén egy gyűjtői leleményesség sikerének köszönhető, hogy bekerült, mert ez egy olyan kép, egy ilyen fóliára készült kép, ami a Beuys hűtőszekrényen volt korábban, életében Düsseldorfban, de miután meghalt, megvette a párjától a Péter. Szóval van Arnulf Rainer, Dieter Roth, az a külföldi művészeknek.
Hát, csupa a olyan neveket mondasz, ami egy nemzetközi elitgyűjteményt fémjelez valójában.
Igen, hát ha csak a nevekre mentünk volna, akkor lehetett volna még inkább, tehát hogy nagyon jó nevek vannak, tehát hogy van egy jó Cindy Sherman munkája, de nem egy olyan meghatározó, mint mondjuk a Hantai, vagy tudnék még felsorolni jó néhány művet, tehát hogy van Ilya Kabakov, sok-sok művésztől, remek művészektől vásárolt folyamatosan. Hát övé a legnagyobb magyarországi magángyűjtemény.
Ami nyilván azért abból is adódik, hogy már a nagyszülőktől kezdve elkezdődött ez a gyűjtési őrület, mert szerintem ezt már nyugodtan nevezhetjük így, Péter se sértődne meg, hogyha ezt mondanám szerintem, és hát abból a gyűjteményből is még sok minden megvan, amit ő örökölt, de aztán ő teljesen átnyergelt a kortásra, egy ideig csak monokrom festményeket gyűjtött, ami azt jelenti, hogy egyszínű, telibe egyszínű festett képeket gyűjtött, aztán most már annak is vége van.
Így van, hát szerencséje lett a gyűjteménynek azzal, hogy ő belekerült, tehát gyűjtő lett, a nagyapja Lustig Sámuel kezdte a gyűjtést, aki egy gyógyszerész volt Debrecen melletti kisvárosban Derecskén volt gyógyszerész, és hát lett egy jó unokája, aki folytatta. Hát nagyon örülnék, hogyha lenne utódja Antal Péternek is, aki majd folytatja ezt a gyűjtést, mert ez most már egy olyan komoly érték, ami nála van, amit tényleg ápolni kellene.
Hát rengeteg is, tehát emlékszem, hogy egyszer meglátogattam, és mindenfélét nézegettünk a lakása, és elképesztően gyönyörűen néz ki egyébként, olyan finom ízléssel vannak egymás mellé rakva az antik vázák, szobrok, és ezek a teljesen finom, letisztult kortárs művek, bár lehet, hogy azóta átrendezte számtalan raktárban ez a rengeteg gyönyörű kép, szóval egyszerűen lenyűgöző, amit ő így felépített az élete során.
Így van. De visszatérve a kiállításhoz, ott az az alapkoncepció, hogy olyan alkotók fontos művei jelenjenek meg, akik valamilyen radikális újdonságot találtak ki, és kezdtek el, aminek volt hatása is. Nyilván nagyon más, hogyha valaki a magyar művészetben csinált ilyet, de én ilyennek gondolom nem csak Csontvárit, hanem Gulácsit is, akinek egy jó kis nakoxipános képe került ki, de hát Gulácsitól is van több mint 80 műve az Antal Péternek, tehát akár egy önálló kiállítást is lehetett volna. Sár Erzsébettől még több műve van, ő is nagyon, nagyon fontos, amit kitalált, tehát ő kitalálta azt, hogy úgy csinált kiállítást, hogy az maga volt a mű, tehát az installálás az neki fontos volt. Nagy sikerrel zárult az élete, Zürichben volt egy nagyon sikeres kiállítása, de aztán sajnos korán meghalt. Az utolsó ilyen projekt, amit tényleg Sár Erzsébet szándékait tükrözi, az utca című munkája, az megmaradt Pécset. Az úgy egy projekt, tehát nem csak egy mű, amit ő kitalált, hanem egy komplett kiállítást is. Szóval, hogy mondhatnám Ámos Imrét, akitől még több munkája van az Antal Péternek, mert ugye Anna Margitnak, Ámos özvegyének volt az ügyvédje is, és sok mindent meg tudott szerezni, és hát fantasztikus művek vannak. Itt is egy olyan Ámos mű látható, a Csodavárók című mű, ami nekem az egyik kedvencem, az egy korai mű, még főiskolás volt, amikor festette, Nagykállóban ott éltek, és ott megfestette a családját, ez egyetlen eset, amikor ott megjelent a közvetlen családja egy képén, de a mestere is megjelenik, Rudnai Gyula, a kutyája, ez egy nagyon izgalmas.
Meg egy olyan festői világ, ami tényleg egyedi, hogyha már itt arról beszélünk, hogy ez újdonság.
Hát igen, és ez olyanokban jelentkezik, mondjuk itt az Ámosnál, hogy az anyaghasználat. Hát már ott is nagyon szegény ember volt. Ez a Csodavárók című kép, hogyha az ember közelebbről megnézi, akkor látja, hogy van benne egy vászon szakadás, amit úgy belekomponált, hogy a testvére kabátjának a vonalát tükrözi. Tehát a látogató 99,9%-a nem veszi észre ezeket a szakadásokat, és a később is így dolgozott, tehát hihetetlen sok újdonságot hozott.
És akkor Anna Margittól is van, gondolom.
Anna Margittól nincs. Hát, hát sok mindenki nem fért be, aki beférhetett volna egyébként, tehát hogy akár Derkovics is, aki a nagy kedvence Antal Péternek, de hát annyira nagy a gyűjtemény, hogy nem lehetett egy gyűjteményt reprezentáló nagy tálatot csinálni ebben a térben, mert ahhoz ez nem elég nagy, ez az Andrássy úti kiállítóhely.
És Péter teljesen szabad kezet adott neked, vagy szeret veled ilyenkor konzultálni, és együtt alakítjátok ki a koncepciót?
Nem szabad kezet adott, tehát azért ez már nem tudom, hogy hanyadik olyan kiállítás, amit az ő gyűjteményéből rendezek, de hát legalább a tizedik már, tehát hogy van tapasztalata benne, de én mindig konzultálok egy ilyen esetben a gyűjtővel, tehát vele is, tehát hogy végig tudta, hogy mi fog kikerülni.
De nem szólt bele ezekbe, uh-huh. Segítette, amennyire tudta. Tehát uh-huh. nyilván neki is fontos megmutatni időnként egy pici részét a kiállításnak. Ez tényleg egy kis része egyébként, tehát hogy nagyon messze van az 1%-ától is darabszámra. Úgyhogy ez ilyen 0,0.
És egyébként látogatás technikailag, tehát muzeológiailag hogyan vezetitek a látogatót? Van-e valami olyan narratíva, ami mentén felfűzted ezeket a képeket?
Hát kettő van. Nyilván a kiállításnak van egy ritmusa, tehát hogy úgy nézik meg a tálatot, ahogy mennek az emberek az elejétől a végig, és arra is föl van fűzve, tehát hogy elkülönülnek, vannak ilyen tájkép megújító munkák, aztán a portré megújítás, szóval tematikusan is elkülönülnek, de írtam mindegyik, nem művekhez, hanem mindegyik művészről egy kis szöveget, ami arról szól, hogy mi az az újdonság, mi az a radikális újdonság, amit az adott művész hozott, és hát akinek van ehhez türelme, megérdekli, az el tudja olvasni, tehát ehhez van egy nyomtatott anyag is, meg egy QR kóddal le tudja olvasni az adott mű mellett, hogyha éppen csak az a rész érdekli. A látogatót. Uh-huh. Úgyhogy ingyenes a látogatás, ami...
A Hubban, Andrássy út.
Igen, uh-huh. Igen.
És meddig lehet ezt látni, Gábor, ezt a kiállítást? Még úgy nézem, hogy április 7-ig? Talán. Uh-huh, hát akkor sietni kell. azért, hogyha itt ülsz a stúdióban, akkor muszáj, hogy megkérdezzelek más projektekről is, amiket te biztosan csinálsz, mert egyszer mindig 3-4 vagy még több projekten dolgozol, egyszerűen nem tudsz megállni, mint egy perpétum mobile, olyan vagy. Miken dolgozol még mostanában, Gábor?
Hát most nyílt, ahogy megnyílt az Andrássy, utána a Kaposváron nyílt egy kiállítás, amivel újra nyílt a Dorottya ház, ahol Csokonai Vitéz Mihály Dorottyát írta a 18. század végén. Az egy női kiállítás, mert a Dorottya is ugye az első egy feminista hangokat megütő magyar irodalmi műnek tekintendő, az első magyar vígeposz, és oda 7 olyan magyar nő köré szervezte műveket, akik tényleg világra szóló életművet hoztak létre, de mi magyarok nem ismerjük őket ehhez képest. Van, akinek a nevét ismerjük, de nem tudjuk, hogy mitől, miért híresebb mondjuk Nyugat-Európában, mint nálunk. Úgyhogy, hát, hogy elmondhatom a 7 nevet, akkor talán valami kijön. Az első Árpádházi Szent Erzsébet, akinek a nevét mindenki ismeri, azt kevesen tudják, művészettel foglalkozók sem tudják, hogy őt megfestette Rubens, Raffaello, készített rajzot, Dürer metszeteket, fantasztikus művek jöttek létre. És hogy a legtöbb templom, Szűz Máriát nem számítva, nők közül az ő nevére van felszentelve. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon sok templom viseli a nevét. Nem csak Magyarországon, Ausztriában, hát Németországban is, Franciaországban is, de nem tudom én, Kolumbiában is, Bogotában a Nemzeti Székesegyház is Árpádházi Szent Erzsébet, New Yorkban is van 2, ráadásul az egyik Manhattanben, és azt tapasztalom, hogy nem ismerjük magyarok, mert ha tudná az ember, de Szent Erzsébet az a hihetetlen hatása volt, és én itt olyan műveket is gondoltam kiállítani, ami nem csak képzőművészeti alkotások, azok is fantasztikus, ott látható például Abanováknak az a képe, amit 1931-ben festette, 38-ban volt utoljára kiállítva ezelőtt a műcsarnokban, és most ott van Kaposváron, hanem sikerült elvinni azt a botot, amivel járt. Ugye régen minden embernek volt egy botja, hogy most mindenkinek van egy mobiltelefonja, régen meg botja volt azért hosszú időn keresztül mindenkinek, nőknek is, aztán volt, hogy sétapálcának hívták meg, ennek is van egy sajátos története, de Erzsébet egy olyan botot faragtatott ki, ez 1220-as években, amiben belerakott egy krejtek helyet, ott vitték ki a krajcárokat a nélkülözőknek, Marburgban, ahol erre kényszerült, mert az ottani család tiltotta. És ezt a botot megtalálta egy vásáron egy magyar huszár, Hadik András, 18. század végén megvásárolta, és elkerült Budapestre az első kerületi kapucinos templomba, ahol ott van egyébként a segrestjében, mert ez nem egy kiállító hely, az egy templom, és ez most nincs ott, mert most Kaposváron van. Uh-huh. Ja, már a vitrin is, amit a Hadik csináltatott, hát az is több mint 200 éves, hát a bot meg több mint 800 éves, és nagyon sok mindent megidéz ebből a világból.
De és nem, ez mikor lesz ez a kiállítás?
Ez már megnyílt.
Ez már megnyílt, és meddig lehet látni?
Megnyílt. Hát ez szűk egy évig van. Ja, és még annyit csak nagyon gyorsan megpróbálom gyorsan elmondani, hogy minden nőhöz kapcsolódóan született egy új kortárs mű, itt Bukta Imre festett egy képet. Uh-huh. És egy filmet is leforgattam, mert fontosnak tartottam, hogy a nők mai hangon beszéljenek meg. Szóval így jelenik meg Árpádházi Szent Erzsébet, aztán Mária királynő, ő volt az első magyar államfő, Novák Katalina III, tehát nem volt sok női államfő. Aztán Zrínyi Ilonának a nevét mindenki ismeri, de itt új megvilágításban lehet látni. Brunswick Terézt, aki létrehozta az óvodát Magyarországon, Ausztriában, többek között, mert sok minden mást is csinált. Sziszit Erzsébetet ismeri sok mindenki, de itt is talán sikerült izgalmas műveket is kiállítani. Slakta Margitról ugye azt tudják, hogy ő volt az első női képviselő Magyarországon, akit megválasztottak a parlamentbe, de hogy nem tartjuk számon azt, hogy senki nem mentett meg annyi zsidót a második világháborúban, mint ő, nem Magyarországon, hanem egyáltalán. Hát a Jadvasemben ott számon tartják, meg ott azért van emléktáblája, meg fája. És a hetedik nő alag a Bédi Swimmer Rózsa, aki az első nagykövet volt nőként a világon, Magyarország svájci nagykövete, de ez a legkisebb teljesítménye, amit csinál, egy fantasztikus feminista, pacifista volt, akinek az életét egy kutatóintézet kutatja New Yorkban, Magyarországon nem ismerjük, holott itt élt Budapesten. Uh-huh. És azt gondoltam, hogy őt is érdemes bemutatni. Nagyon-nagyon röviden.
Köszönöm, Gábor. Az a baj, hogy több dologra most nem fog időnk jutni sajnos. Gulyás Gáborral beszélgettem, aki a kurátora az Új Kezdet című kiállításnak a HAB művészeti tereiben, amely Antal Péter gyűjteményéből válogat nagyon különleges szempontok alapján. Köszönöm szépen, Gábor, a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.